mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Szép jó reggelt kívánunk a kedves hallgatóknak, megyünk tovább a Millás reggelivel, itt a Rádió Café 98.0-án, március 18-a kedd reggel van, 8 óra 10 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És persze a hallgatók is, elmondom az elérhetőségünket, hát ha valaki nem tudja, 0636 980 980, SMS, WhatsApp és Viber számunk ez. Valaki azt írja nekünk, kicsit leegyszerűsítve ezt a kérdést, hogy azért elégedetlenek a magyarok az egészségügyel, mert mindennel elégedetlenek vagyunk, minden rossz és kész. Azért szerintem ez ennél egy
árnyalatnyival bonyolultabb.
Igen, és túlmutat ezen a dolgon.
Kedves hallgatóink, írnak nekünk Messengeren is, hiszen lehet küldeni ide is. 1000 fő alatti település, 1765 darab van az országban, ebből 130 darab 100 fő alatti, 961 darab 100 és 499 fős. Köszönjük szépen, akkor így kell felszorozni. 1765 darabbal kell felszorozni ezt a 3 milliós támogatást, egyébként a teljes összeg is ott van, de hogy így ezeknek a település a
egymilliárdos a keret, úgyhogy 333 ilyen település nyerheti el. Kérdés, hogy majd hányan fognak pályázni, bár ugye a bármire felhasznál.
Tehát hát ez volt az egyik kérdés, pont, hogy mi van, hogyha kettő van egy településen, akkor
érdekes.
Ki viszi el a 3 millió forintot? A nem is olyan nehezen megválaszolható kérdés. Na, azt mondja, hogy, és még van más is, megnézem majd a Messengert,
jó.
És akkor ezt elmondjuk, viszont most más dolgunk van.
Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
Millás reggeli.
Mert hogy arról fogunk beszélgetni, hogy mélyrepülésben van az akkugyártás, hogy a magyar ipar részletes januári termelési adatait közzétette a KSH, eszerint az adatsor szerint folytatódik az ipar elnyúló válsága, egy év alatt 3,9%-kal mérséklődött a termelés, és az összes ágazat közül legjobban a néhány éve még a magyar gazdaság húzó ágazatának kikiáltott akkumulátorgyártás teljesített a legrosszabbul. Úgyhogy pont azt fogjuk megvizsgálni, hogy mi történik ezzel az akkumulátorgyártással, és milyen jövőkép rajzolódik ki. Dr. Györfi Dóra, a Corvinus Egyetem közgazdász professzora van itt nálunk a stúdióban. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánunk! Kezdhetnénk talán azzal, hogy mennyire jó ötlet, vagy mennyire egészséges, vagy kevésbé egészséges a gazdaság szempontjából egy ilyen egyirányú fejnehéz iparpolitika, hogyha ez a kvázi mindent egy lapra teszünk föl típusú fejlesztés.
Ezt két éve jelentették be, és nagyon-nagyon gyorsan bebizonyosodott, hogy ez egy rendkívül rossz ötlet. 2010 körül fogalmazta meg a magyar kormányzat azt a célt, hogy a feldolgozó iparban akkor 20%-os autógyártás részarányát 30%-ra növelje, és ez az akkumulátorgyártással meg is valósult, de ez egy rendkívül érzékeny, a gazdasági ciklusra rendkívül érzékeny iparág, és most azt látjuk, hogy óriási buktába lehet belefutni, különösen úgy, hogy egy új technológiára tettek fel mindent, tehát az összes fejlesztés ide ment, és az most éppen szenved a világpiacon.
Új és drága, ugye, mert bocsánat, csak ugye, amiben beszerelésre kerülnek az elektromos autók, igazán akkor van piacuk, és akkor mennek, hogyha támogatás is tevődik hozzá egyelőre, ugye az árazások miatt, és hogyha azok megszűnnek, akkor, tehát egy ilyen nagyon sok összetevő, sok mindentől függő keresletkínálati viszonyok alakulnak.
Pontosan így van, tehát ezt a piacot nem a fogyasztói igények vezetik, tehát ezt a piacot bürokratikus szabályozások vezetik, és ezek a bürokratikus szabályozások kényszerítették rá az autógyárakat, hogy emeljék a hagyományos autók árát, és minél több elektromos autót adjanak el, de nincs kiépülve ehhez a megfelelő infrastruktúra. Egy 10 emeletes házban, panelházban lakó számára nem opció az, hogy akkor ő éjjel elektromos autót töltsön. és emiatt amikor támogatják ezeket az autókat, és ahol ezt nagyon erőteljesen támogatják, ott van kereslet, ahogy változik a támogatás, a kereslet bezuhan, és erre két nagyon jó példa is van. Tavaly Németországban eltörölték az elektromos autók közvetlen támogatását, azonnal beesett a piac 36%-kal. Idén Franciaországban, hogy ne ezek a nagyon-nagyon nehéz autókat adják el, mert nyilvánvalóan nem környezetbarátok, bevezettek egy súlyadót, 50%-kal esett vissza ezeknek az autóknak az eladása, tehát teljes egészében állami döntések vezetik ezt a...
Egyébként vannak pozitív oldalai is ennek. Most néztem a statisztikákat, január-februárban van egy visszarendeződés az európai piacon is. Nyilván Kína vezeti ezt az egészet, de Európában is egész szép növekedés lett. Tehát úgy érdekes módon történik egy visszarendeződés. Csak ugye nagyon volatilis ettől még az egész, és össze-vissza mozog. Az egyik oldalon a BYD most bejelentett egy vadi új technológiát, amivel teljesen meg fogják reformálni az eddigi töltést. Azt mondják, hogy gyakorlatilag pár órás töltéssel működhet úgy egy elektromos autó, mint egy mobiltelefon. És még egy dolgot szeretnék ezt hozzátenni, csak hogy milyen nagy globális kép van. Ugye a becsődölt, vagy csődöt jelentett a Northvolt, Európának a zászlós hajója ezen a területen, ami a reménység volt, hogy saját lábunkra tudunk állni ebben az egészben. A csőd az önmagában mutatja, hogy küszködik az iparág, viszont a másik oldalon lehet, hogy egy subsidi rendszert elindít, egy támogatási rendszert, hogy Európa rájön arra, hogy hát ezt nem lehet máshogy megoldani, ugyanúgy, mint Kína, mint rengeteget támogatni. Ebből a szempontból tehát mind a két oldalról vannak biztató, vagy hát vannak biztató, és vannak nem biztató jelek.
Így van. A Northvolt kapcsán azt fontos hangsúlyozni, hogy a svéd kormány nem mentette ki, és nagyon fontos, hogy nem a svéd adófizetők pénze veszett el, hanem a befektetők pénze veszett el. És attól függ, hogy honnan nézzük ezt a problémát, tehát európai szemmel lehet, hogy az a kérdés, hogy akkor hogyan lehetne segíteni az iparágat, és hogyan lehetne átállni az elektromos autózásra. Magyar gazdaságpolitikai szemmel, meg azt gondolom az a kérdés, hogy hogyan lehetne a magyar gazdaság felzárkózását biztosítani. És ez két teljesen különböző probléma, tehát azt gondolom, hogy ez miután Magyarországon nincs hazai technológia, nincs nyersanyag, igazából összeszerelő munkára hoznak ide a kínaiak akkumulátorgyárakat és koreaiak, azt gondolom a magyar adófizetők pénzének lenne jobb helye is, tehát az oktatás, egészségügy, infrastruktúra befektetések, ami magasabb hozzáadott érték létrehozását tenni lehetővé, és akkor, hogyha az Európai Unió úgy dönt, hogy tényleg nagyon fontos ez a zöld átállás, és hogy akkor elektromos autózást támogatja, akkor ezt európai forrásokból kellene megoldani. Tehát azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ketté választani azt, hogy pontosan mi a cél, és az, a magyar adófizetők szerintem elsősorban az ő pénzüket arra kellene költeni, ami a gazdaságban a legjobb megtérülés biztosítja.
Igen, és akkor itt, hogyha már érintettük is, ugye, mert eddig a végtermék felvevő piacát, a keresleti oldalt kapérgáltuk, hogy maga a technológiával mi mennyire vagyunk komfortosak, mennyiben tudunk mi akkumulátor nagyhatalom, de szó szerint, tehát eddig csak, hogy ráhúzzuk ugye erre arra, hogy mindenféle nagyhatalom vagyunk, de hát itt ha minden kapacitás kiépül, akkor valami harmadik legnagyobb akkumulátor gyártó országgá növünk, hogy milyen adottságaink vannak ehhez, vagy miért vagyunk mi ebbe ekkora pengék? Vagy lennénk?
Ehhez semmilyen adottságunk nincs, és hát negyedik hely lenne ez a 300 gigawatt óra kapacitás fölötti teljesítmény. A legnagyobb kapacitása az Kínának van, utána az Egyesült Államoknak, majd Németországnak, és akkor jönnénk mi, illetve Lengyelország. De semmilyen adottságunk nincs meg ehhez, és nagyon fontos, hogy ez egy rendkívül energiaigényes iparág, és ahhoz képest egyrészt még az elektromos áramnak a 30%-át is importáljuk, a földgáz 95%-át importáljuk, és ez mind fosszilis energia, tehát nem megújuló energia, és éppen ezért, tehát környezetileg sem indokolt az, hogy most fosszilis energiából gyártsunk akkumulátort a zöld átállás jegyében. Szintén probléma a víz, tehát rendkívül igen. Vízigényes iparág jelent.
Vízigényes iparág egy olyan helyen, ahol időnként az, az atomerőművünknek a teljesítményét kell korlátozni, mert például eltűnik annyi víz.
A legnagyobb vízhozamú folyónkon.
A legnagyobb vízhozamú folyónkból, hogy kellő hűtést tudjon adni neki.
Debrecenben meg ugye nincs.
A Debrecenben meg nincs.
Most éppen sehol nincsen, tehát nagyon rosszul alakult ez az év, tehát ez is egy olyan, hogy kiszámíthatatlanná teszi azt, hogy egy erőforrás hogy jelentkezik.
És még az energia kapcsán szeretném mondani, hogy Európa, tehát tavaly novemberben, amikor nem működtek a naperőművek, nem fújt a szél, 1000 eurós áramárak alakultak ki, úgyhogy Franciaországban 100 az atomerőművek miatt, tehát egészen még az energiaszolgáltatás sincs úgy képülve, hogy alkalmas legyen arra, hogy 50-60%-kal megnőjön a magyar energiafelhasználás ennek a programnak.
Én visszamennék az előző kérdéshez, szerintem érdemes ezt még egyszer így, tehát hogy nem arról van szó, hogy ez nem lehet egy jó jövőkép egy iparág számára, egy ipar számára, egy ország számára, hanem arról van szó, hogy ennek az országnak, az egész társadalmának, gazdaságának, a Maslow piramisának nincs megalapozva az alja. Nincs megalapozva az oktatás, az egészségügy, a szociális, és rengeteg minden, amire rá lehetne építeni, és utána egy olyan csúcsot csinálni neki, ami egy ilyen technológiára épül neki, amíg mondjuk ki van téve egy jó pár dolognak, mint a környezeti változások, vagy pedig a piaci változások, vagy pedig az új technológia, de ettől függetlenül lehet egy tök jövedelmező dolog. Csak nincs ott a semmi, ami alatta van, ugye? Ha jól értettem.
Hát az egy kérdés, hogy ha nem mi fejlesztjük ezeket az akkumulátorokat, és nem magyar cégek használják fel ezeket az akkumulátorokat, akkor igazából a gyártási folyamat történik Magyarországon, aminek a legkisebb a hozzáadott értéke. Ráadásul történik mindez vendégmunkásokkal, mert hogy munkaerő hiány is van, ez még az előbb kimaradt az adottságok közül. Kiviszik a profitot, hazautalják a béreket, és igazából a környezeti erőforrások igen. felhasználásán kívül az összeszerelés történik, és nagyon kicsi a hozzáadott értéke. Tehát
milyen a rezsi, másé a haszon.
Így van. Tehát azt gondolom, hogy érdemes megnézni Csehországot és Szlovákiát, ahol még a miénknél is nagyobb az autóipar,
igen.
és ők nem erőltetik azt, hogy ők akkumulátorgyártó nagyhatalom legyenek. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jól hangzó ötlet, de akkor nyerjük inkább, legyünk inkább harmadikok az olimpiai érmek számába, tehát az is nagyon jól hangzik, és kevésbé káros.
Igen. Hát így az elmondottak alapján nehéz feltenni azt a kérdést, hogy hány ilyen gyárat bír el az ország, de azért mégis össze tudjuk szedni, hogy most körülbelül mennyi az, ami már így olyan, hogy így a termelésbe beállt, lassan beáll, és mi van a csőben? Hogy jönnek-e igen. még hasonlóak?
Hát két kórai gyár működik már hosszú ideje, igen. tehát egyrészt a Gödi Samsung, ezzel nagyon rosszak a tapasztalatok, másrészt az SK Komáromba,
aki meg leépít folyamatosan.
Leépít, és akkor a SK Iváncsa az van készen, de nekik meg nincs megrendelésük, úgyhogy 600 milliárdból megépült az a gyár, és nincs megrendelés, és hát az is jelentős állami támogatást kapott. Akkor idén elvileg a CATL Debrecenben elkezd termelni, és ezeknek a nagyságrendje, tehát a Samsung az körülbelül talán már 30 gigawatt órányi kapacitása van, az SK-nak ilyen 15, tehát az összesen 45, de hát a cél az 325, tehát hogy ennek a sokszorosa aha. van a csőben. Nagyon meglepődnék, hogyha ez megvalósulna, mert a piac az tényleg nem úgy áll, hogy ez megvalósuljon, de a CATL-t hát a 100 gigawatt órára tervezik, tehát az több mint kétszer annyi, mint ami a most működő, és hát majd meglátjuk, de azt kezd tervelni, és vannak további bejelentések de akkor, a híreket nem...
De akkor valamit kell, hogy tudjanak, akár kormány oldalról, akár honnan, amit mi nem tudunk. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy nincs elég víz, nincs elég áram, nincs elég ember, akkor nem csinálnék ilyet, hogyha én is tisztában lennék. Tehát itt van
ez
egy kis...
kicsit ilyen...
Nagyon aranyos vagy, Balázs, próbálsz logikusan gondolkodni ebben a témában, rendben.
Elég kapkodó módon ezek tényleg egymás után lettek bejelentve, és most annyit tudtunk meg a HIPÁ-tól, tehát a befektetés magyar befektetési ügynökségtől, hogy hát akkor több akkumulátorgyárat már nem terveznek, ami igazán örömteli. Hát ezek nagyjából 2022-2023-ba lettek bejelentve, és nagyon fontos, hogy az egész világon ez a Amerikába is támogatták őket, Kínába is támogatták őket, Európában is támogatták őket, és a tavalyi piaci visszaesés az annak volt köszönhető, hogy óriási túlkínálat alakult ki elektromos autókból, és akkor minden kontinensen lehetett fotózni a hegyen. Aha, tehát igen, az eladatlan igen. elektromos autókat, és hát először megállt a piac, akkor emiatt nem volt szükség akkumulátorra, és elindult egy árcsökkenés, tehát az, hogy növekszik az eladás, az lehet, hogy ezeknek az árcsökkenéseknek a következménye, ami jó, csak akkor nem profitábilis a cég, és mondjuk a Tesla más miatt is bajban igen. van, de jelzi.
Van egy európai mélyrepülése, ugye, ami most már 80%-ot közelíti meg, és meglátjuk, hogy mi lesz vele még. Én két dolgot igen. még bedobnék.
Erős bojkott alatt, meg utálat alatt, úgyhogy lesz abból még probléma. Igen.
Hát az egyik egy kérdés inkább Dórához, hogy vajon az lehet-e megoldás, hogy hát először itt van az összeszerelés, rendben van, itt van a gyár, itt az összeszerelés. De megpróbálunk ráépíteni egyetemekkel, a klaszterekkel együtt, tudástranszferrel arra, hogy a kutatás és fejlesztés beépüljön ebbe a folyamatba, amikor a hozzáadott érték megérkezik.
Ez egy papíron jól kinéző ötlet, de hogyha arra gondolunk, hogy a gimnáziumokból és a szakiskolákból hiányoznak a kémia és a fizika tanárok, elég nehéz látni, hogy milyen típusú kutatást, fejlesztést lehet építeni egy olyan oktatásra, ami nagyon
fokhíjas
és rosszul működik, alig jelentkeznek ezekre a szakokra a tanárképzésben. Tehát ez az egyik probléma. A másik probléma az, hogy Kína fejlődésében jelentős szerepet játszott az, hogy hát ellopták a nyugati technológiát. Ennek
volt az elején, jó, rendben van, de most már jobbat gyártanak. Tehát most mindenki ellopott mindent. Igen, én nem akarom Kínát megvédeni, de Japán is lopott.
Koreaiak is
lopott. India is lopott.
Rendben, akkor ez így, tehát ennek van ez a szép neve, ez a reverse engineering. tehát akkor Kína tisztában van ezekkel a technikákkal, és a kínai kommunista párt az már kiadta az utasítást, hogy ezt ne engedjék, tehát a legfejlettebb technológiát otthon hagyják, és ők nem fogják azt a hibát elkövetni, amit mondjuk a németek meg az európaiak.
Hát, értem. És a másik kérdés, ami pedig itt az energiafelhasználással kapcsolatos, ugye talán az, hogy az erőforrásokat mennyire facsarja ki az ország erőforrásait egy pár ilyen gyár, az egy érdekes dolog, de az is érdekes, hogy meg kell felelniük egy csomó törvénynek és szabályozásnak, ezért le fogják kötni a zöld energia kapacitásokat. Van egy X kilowatt, nem tudom, ami ebből van az országban, jelenleg előállítható, és hogyha ezeket elkezdik lekötni azért, hogy a különböző előírásoknak megfeleljenek, ez egy nagyon nagy igénye van ezeknek a gyáraknak, akkor viszont szerintem óhatatlan, hogy a piacon egy buyer's market alakuljon ki, és menjen fel az ára ezeknek, tehát hogy mások nehezebben fognak zöld energiához jutni Magyarországon.
Így van, tehát, de ez minden erőforrás kapcsán igaz, ami azt jelenti, hogy tehát azok a infrastruktúrális fejlesztések, ami ezeknek a akkumulátorgyáraknak a vízszolgáltatását biztosítja, azok a források hiányoznak a lakossági vízinfrastruktúra fejlesztéséből, és a Pest megyei csőtörések, meg a vízszolgáltatás problémái kapcsán látjuk azt, hogy ezekre a pénzekre máshol is szükség lenne. Tehát az adófizetői források hiányoznak más helyről, az infrastruktúrális fejlesztések hiányoznak máshonnan, és hát valóban energia, tehát még a kormányzati számítások szerint is 50%-kal növeli Magyarország energia szükségletét ez az iparág, tehát innentől kezdve nyilvánvalóan akkor verseny van ezekért az erőforrásokért.
Fú, nagyon sok olyan kérdésem van, ami töltettel érkezne, tehát inkább nem teszem fel őket. A kedves hallgatók szerintem ugyanezeket fel tudják tenni maguknak. Hát egy jó elgondolkodni való ez, szerintem, amit itt dr. Györfi Dóra elmondott. Köszönjük szépen.
Köszönöm a
nagyon szépen köszönjük.
Úgyhogy az akkumulátorgyártásról beszélgettünk, mint mondtam, dr. Györfi Dóra a vendégünk, a Corvinus Egyetem közgazdász professzora, és ő mondta el a nézeteit arról, hogy egyetem milyen helyzetben van, vagy hogy milyen jövőt vizionálunk neki. Most jön a The Zombies-nak egy klasszikus felvétele 68-ból, és utána folytatjuk a Millás reggelit.
Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
Millás reggeli. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Amiben pedig arról beszélgettünk, hogy felvirágozhat a kelet-magyarországi logisztika, különösen ugye a kelet-magyarországi régió, különösen Nyíregyháza, Debrecen és Miskolc térsége kaphat új löketet logisztikai fejlesztések terén, és ezért hívtuk ide a stúdióba dr. Dor Zoltánt, a Magyar Logisztikai Egyesület, az MLE elnökét. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok hallgatóknak is!
Kérdés, hogy itt amúgy is vannak fejlesztések tudomásunk szerint, tehát amúgy is egy ilyen keleti országrész béli fejlesztésről beszélünk, amikor erről a bizonyos felvilágzásról van szó, vagy pedig itt már számítunk arra, hogy az orosz-ukrán háború csendesedése egyelőre, maradjunk valami ilyesmiben, mert a békekötés azért még annyira nem látszik, hogy ez hozhat valamiféle olyan plusz löketet, ami az iparágnak kedvező lehet.
Hát alapvetően ugye ez a térség gazdasági élete és gazdasági fejlődése több tényezőre alapozódik. Egyik általában, egyik az ipari és az ipar és a szolgáltatásoknak a fejlettsége, amely hát tulajdonképpen alapvetően Debrecen és Miskolcon kifejezetten erős, illetve Nyíregyházán is fejlődik. Gyakorlatilag mindegyik városnak van egy nagyon jó stratégiai elhelyezkedése, a szlovák-román-ukrán határ átmenetek közelsége miatt, jó a közlekedés infrastruktúrájuk, leszámítva azt az M30-asnak azt a egy szakaszát, amit ugye hát majd valamikor évvégéig fog kijavítani a Strabag, illetve hát ezeknek a városoknak is megvan az a történelmi és kulturális vonzereje, amely a turizmust fejleszti. Mindemellett mindegyik városban van egyetem, amely az innováció vonatkozásában, illetve az iparvállalatok és az egyetem együttműködésébe óriási perspektívát mutat. Tehát ezek alapvetően egy fejlődési potenciál tulajdonképpen, és hát ugye ezt fékezte be a ukrán-orosz háború, és hát reméljük, hogy ez hamarosan véget ér, és akkor egyrészt az áruforgalmak is jobban megindulnak, tehát azok az útvonalak, amelyeken most nem lehet közlekedni, azokat újból lehet használni, illetve hát maga a Ukrajna újjáépítése is majd bizonyára ad lehetőséget a térségbéli vállalatoknak a fejlődésre, és hát akkor újból megindulhatnak erőteljesen a távol-keleti forgalmak is.
De most mindenki ugye erre vár, nyilván ez függ attól, hogy hogyan lehet ezt a háborút megszüntetni, illetve hogy milyen utóélete van egy esetleges békekötésnek, de a potenciál akkor ebben benne van, ugye? Tehát ezek a városok, amiket itt említett, tényleg azt lehet látni, hogy az elmúlt évtizedekben nagyon komoly fejlődésnek sem mentek keresztül, tehát akár turisztikailag, városépítészeti szempontból. Hányan állnak a startvonalnál? Hányan dolgoznak ezen a területen, és várnak arra, hogy elinduljon itt a komoly logisztika?
Hát ugye ennek a térségnek, ahogy megnézzük ezeknek a centrumoknak a lakosság számát, hát Debrecen ugye 200 000 lakosú, a vonzás körzete az is egy jelentős létszámot ad, ugye 70 km van tőle Nyíregyháza, ahol 100 000 lakos van, annak is van egy kisebb vonzás körzete, illetve 140 000 lakosa van Miskolcnak, és neki is van egy jelentős vonzás körzete, tehát itt azt mondhatnánk közel 1 millió ember él. Ennek az 1 millió embernek a gazdasági potenciája, ez ott várja azt, hogy minél jobban ki tudjon teljesedni. És hát, hogyha a logisztikai cégeket nézzünk, van jó néhány logisztikai cég, amely hát ezekben a központokban működik, illetve hát ugye a nagyobbak azok a regionális, tehát országos és regionális területen dolgozik már, és hát sajnos ezt meg kell említeni, hogy amiatt, hogy ugye nem tudott úgy kiteljesedni ez a gazdasági erő, amelyik ott van ebben a térségben, emiatt a logisztikai vállalatok közül néhány logisztikai szolgáltató, különösen a fuvarozók közül néhány vállalat ezért megszűnt. Uh-huh. Úgyhogy, hát,
itt a legtöbben fuvarozók? Vagy hogy kell ezt nézni? Így és hogy a nagyokon kívül, a nagy országos, vagy akár most már ugye nemzetközi szinten is ismert fuvarozó cégeken kívül, inkább KKV, kisebb KKV, vagy hogy van a megosztás?
Hát mindegyik városban, vagy a térségben van jelentős logisztikai szolgáltató. Hát van, amely globális. Tehát egy olyan méretű és olyan felszereltségű, hogy globális áruforgalmakat kezelnek le. És hát emellett számos kis vállalkozás is van ebben a szakmában. Hát ezek egy része fuvarozó, hát más része pedig egyéb szolgáltatásokat csinál, és hát a nagyobbaknak mindenkinek van logisztikai központja. Uh-huh. És a Miskolc térségében is jelentős logisztikai központok, a Debrecen térségében is, Nyíregyházán is. Nyíregyházán például inkubátorház is van, hogy a kis vállalkozásokat segítsék minél jobban.
Amikor ugye azt mondjuk, hogy egy ilyen fegyvernyugvás elhozhat egyfajta növekedést, ezt nyilván nem csak erről az oldalról, hanem másik oldalról is ott vannak a startvonalon EU-n kívüli szolgáltatók, akire a fuvarozók már eddig is éltek panaszol, hogy alacsonyabb áron dolgoznak. Ez mennyire nagy kihívás így a szektornak, vagy mennyiben kell erre is felkészülnie, hiszen ugye itt nyilván sokan akarnak majd részesedni az újjáépítésből.
Hát először is az új építés az egy nagyon nagy falat lesz, uh-huh. azt gondolom, és ez egy hosszabb ideig fog tartani, amíg feldolgozzák ezeket a háborús károkat, amelyek uh-huh. ott keletkeztek. És hát ugye nyilván ottan önmagában ukrán kapacitások, amelyek erre rendelkezésre áll. Hát ugye ők megkaptak mindenféle könnyítést az Európai Unióban is, uh-huh. arra, hogy engedély nélkül forrozhatnak meg, sok minden könnyítést. És hát ők nyilván elemi érdekük, hogy ők is részt vegyenek ebbe, de én szerintem ez egy akkora volumenű munka lesz, hogy ebben részt fognak venni a multinacionális vállalatok, amerikaiak is, és európai nagyvállalatok is, és szerintem mindenkinek fog ebből jutni.
A térség fejlődését, fejlettségét elemezgettük, van-e még olyasmi irányterület, amit jó lenne látni, hogy logisztikai szempontból valamilyen fejlesztés érkezik oda, legyen az akár logisztikai központ, akár a közút, vasút, bármelyik szegmens?
Hát a közúti infrastruktúra az tovább fejlődik, aha. tehát a határátmenetekig autópályák vagy gyorsforgalmutak lesznek mindenhol. A vasúti fejlesztések, hát azok ilyen forráshiányosak, uh-huh. ugye azt tudjuk, hogy abban olyan nagy változás nem lesz. És hát a debreceni repülőtér fejlődésében nagy potenciál van, és hát a
tehát nem csak egy ilyen utas oldali, ott is a kargó.
Nem, áruforgalmi oldalról is, természetesen. Áruforgalmi oldalról is, úgyhogy tulajdonképpen hát ezeknek a fejlesztése, ezek megfelelő hát áteresztő kapacitást biztosítanak itt a térségben.
Világos.
Itt van a kezemben egy jó vaskos könyv, logisztikai évkönyv 2025, természetesen a Magyar Logisztikai Egyesület adta ki, a jubileumi 30. kiadás. Hát ez egy hülye kérdés, hogy mi van a könyvben, de nagyjából tényleg mi az, amivel foglalkozik ez az évkönyv?
400 oldal kivonatása.
Mellé sok érdekes ilyen tanulmányokat is néztem benne, sőt, hogyha jól látom, angol nyelvű tanulmányok is vannak benne.
Igen. Hát ez egy olyan kiadvány, amelyet 30 éve adunk ki, tehát ezért jubileumi, és ez a szám, és hát olyan tanulmányok, esettanulmányok vannak benne, amelyek a legkorszerűbb szakmai színvonalat képviselik jelenleg. Ennek a szakmai színvonalnak az őrzésére egy erős szerkesztő és egy lektori bizottság hivatott, és hát a tartalmából azért lehet látni, hogy ellátja a feladatát. Ezek a cikkek alapvetően tudományosak, és DOI számmal vannak ellátva, tehát ugye a tudományos tárnak a, tehát a tudományos írásműek tárában ugye ezek megtalálhatók, és hát mind ugye tematikusan vannak csoportosítva a könyvben, de hát mindegyik olyan téma, amelyik hát a szakmát foglalkoztatja, meg kell oldani, jó gyakorlatokat látunk benne, és hát úgy gondolom, hogy a szakmai közönség az szívesen forgatja. Egyébként pedig hát annyit jegyzek még meg hozzá, hogy ez a 30.000. évkönyv, amit kiadtunk, amióta kiadjuk a könyvet. Hát ilyen típusú könyvvel nem szoktak kiadni 30.000-et.
Az igen, biztos.
Így van.
Egyébként az mll.hu-n szerintem meg lehet nézni, ugye érdeklődni lehet, hogyha valakit érdekel az, hogy mi van benne, de hát a városi logisztika fejlődésétől kezdve például olyan témák, amiről most beszéltünk.
Igen.
Oké, nagyon szépen köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Dr. Dór Zoltán volt a vendégünk, a Magyar Logisztikai Egyesület, az MLE elnöke.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
Van egy belga zenekar, az a nevük, hogy Lemon Straw, érdemes őket keresni, mert sokat koncerteznek, úgyhogy ha valakinek tetszik az, ami most következik, akkor keresse a koncerteket, egész Európában turnén vannak. Egyébként 2008-ban alakult, egy olyan hapsi alakított Gianni Sabiának hívják, aki különböző bárokban dolgozott Londonban, New Yorkban, és New Yorkban kezdett el zenéléssel is foglalkozni, és ez a Lemon Straw, ez egyébként egy koktélnak is a neve, innen kapta a nevét a zenekar, most jelent meg egy új lemezük 2025. januárban, erről szól ez a következő felvétel.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Na, a rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Mindig bele szólok a rovat támogatja részbe, de hát ez van. Azt
én is el szoktam játszani, úgyhogy ez egy ilyen műfaj. John Updike az egyik születésnaposunk, akiről megemlékeztünk, amerikai író, költő 1932-ben született ezen a napon. És azt mondta egy alkalommal, valamennyi növény közt a paradicsom látszik a legemberibbnek. Lelkes és sérülékeny, valamint könnyen rohad.
A paradicsom?
A paradicsom. Lelkes, sérülékeny és könnyen rohad.
Hát ez ilyen. Hogy is volt ez a dal?
Melyik? A paradicsom?
Piros, nem sárga. Ja.
Na, jó.
Mindenbe lehet találni, igen, valami aktuál politikai szálat, azt tudom mondani.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Azt mondja kedves hallgatónk SMS-ben, hogy az újjáépítés, az ukrán újjáépítés egy országot tuti nem fog érinteni. Köszönhetően az utóbbi évek orosz barátságának. Lehet totóban hát, tippelni, hogy
kire
gondol.
Azt várjuk meg, hogy mennyire lesz az a békekötés annyira korrekt, hogy mondjuk nem az oroszok diktálják az egészet, és akkor azért mégis. Azt mondja, hogy véletlenül azt hallottam, hogy ez mekkora kamillás reggeli. Tényleg.
Igen, van olyan is.
Egy gyógynövényes rovatunk címe lehetne, azt írja a hallgató. Zseniális, ezt köszönjük szépen. Lehet, hogy fogjuk használni a kamillás reggelit. Vagy egy teás rovat.
Mi csak
vagy
kamillázunk itt.
Abszolút, igen.
És akkor mondtam, hogy van még rengeteg SMS-ünk. Azt mondja, hogy...
Azt írja valaki, hogy az akkugyárakat nem önmagukban kell értelmezni, céljuk az itteni autógyárak kiszolgálása, BMW, Mercedes, Audi, de könyörgöm, nem ekkora kapacitással. Tehát azért, ahogy mondtuk, ugye, lehet, hogy lehagyjuk a németeket is, és a harmadik legnagyobb gyártókapacitás a világon.
De három gyárnak. Még egyszer, tehát a gyár az nem ad hozzáadott értéket, összeszerelő, igen, üzemként működik. Tehát a kutatás és fejlesztés, az összes többi nincs ott, ráadásul, igen, na jó, mindegy, vannak olyanok, amik igen, természetesen nehéz a téma, de ugye azok az ide települt nagy akkumulátorgyárak, amiknek a problémáiról olvasunk folyamatosan mindazon a területen, amit dr. Györfi Dóra elmondott, az egy releváns és fontos dolog az ország jövője szempontjából. Igen, itt azt mondtam, hogy hány településen van. Igen, azt mondja, hogy van egy másik. Kocsban bizonyos szempontból pont egy lehetőség lenne a fejlődésre, nyilván a néhány tíz évvel ezelőttihez képest egy másik egyensúlyi ponton. A kocsmák hanyatlása a szocialisták alatt az Átkosban kezdődött, mert kialakult vulgárisan megközelítve két réteg, a sietős, amely egy tüske egysör 5 perc, és futott tovább, meg a pult támasztó alkesz, aki ugye órákon keresztül ott áll egy kombó mellett. Most, amikor szinte nincs közösségi tér, ugyanakkor maradt nagyjából a 4 évszak, papíron legalábbis, a kocsmáknak pont lehetősége lenne egy írtípusú élettérré alakulni, hogy legyen hová menni, stb. Stb. Persze a fizetőképes kereslet problémáját ez nem oldja meg, ami a másik oldal. Ugye arról beszéltünk, hogy egyrészt ezt a közösségi teret kezdik átvenni a dohányboltok.
De meg az értípusú kocsma kultúrához, ahogy a nevében is van, kulturált ivás kéne, hogy meghonosodjék. Tehát nem ez a, pontosan nem ez a gyorsan bevágom, és az alkohol
ez
hatását élvezem.
Ez a közönségtől is függ, hogyha
pedig...
mindenki hát... oda járna, mert ott lennének megtartva a különböző események, rende, tehát figyelj, az más. Tehát az...
Igen.
Na jó, persze nyilván az írtépusú kocsmákban is elszabadulhat a pokol este,
persze,
de az egy másik
téma. Van is, hogy elszabadul.
De az egy másik téma. És itt a kulturált alkoholfogyasztásról volt szó, nem arról, hogy nemzeti alkoholizmust szeretnénk, nem szeretnénk azt, hanem azt szeretnénk, hogyha ezt is úgy tudnánk kezelni, ahogy európai és kulturált módon, tudatosan, nem pedig egészséget rombolva és pusztítva.
Igen. Zsolt hallgató írja, ha még nem volt, boldog Eden napot.
Ja, köszi. Ja, azt elfejtettem mondani, ugye az élet aggatta, az úgy van, hogy a, ha már Eden nap van, akkor most itt el lehet mondani, hogy ez két irányból jött, az egyik, hogy a volt főbérlőm nem tudta megjegyezni, Irénke néni, hogy engem Endrének hívnak, és állandóan mondta, hogy Ede, megint megjött Ede, tehát mindig bemutatkoztam neki újra és újra, de hát nem sikerült. Lényeg a lényeg, hogy innen az egyik, a másik meg az, amit még annak idején a régi Origó üzleti negyedben dolgoztam, ami igazi műhely munka volt, és nagyon szép emlékek vannak abból, és szakmai emlékek a múltból, de amikor kaptam egy olyan egy levelet, hogy meghívtak egy sajtófotó kiállításra, és az volt ráírva, hogy Kántor Ede.
Igen.
Kántor Ede, Orogó.
Nagyon jó.
Mindent elrontottak, úgyhogy ezt utána kinyomták a falra a kedves kollégáim egy ilyen rajzszöggel, és az ott volt a Kántor Ede, úgyhogy innen. Azt mondja a hallgató, akkor nem írtípusú, hanem csetípusú. Úgyhogy igaza van, tehát működhetne
valamilyen
a dolog.
Valamilyen típusú, igen.
Valamilyen típusú, ami érdekes módon működik, igen. A kultúra része, és nem a tüskéről szól, amit a ugye ez a legtöbbet elhullajtott hulladékok egyike, az egyik a helles doboz, a másik pedig ez a fekete kis izé, ami rajta van a csavaros kifliken, az mindenhova el van dobálva. Úgyhogy az a kupak, fekete műanyag kupak.
Hát valaki azt írja, a magyar kocsma kultúra olyan, mint a többi, olyan, mint a választói kultúra, vagy közlekedési. Na mindegy.
Na, köszönjük szépen.
Azt írja a hangember, Ede nem állat, Ede lény. Köszönjük, bár az állat is lény, úgyhogy egy kicsit sántít, de
köszi szépen.
Értjük mi a tréfát, köszönjük.
Köszi.
Na és itt most mit, Andi? Szunyókálásból.
Egyre jobban van szegény, úgy néz ki.
Szunyókálásból
nem,
felriadva.
Nem, rosszabbul. Mi a baj? Nem jók a hírek?
Hideg van.
Hideg van.
Gyúlunk meg.
Hát itt benn nálatok nincs hideg, ja. Szokás szerint nálunk van hideg. Szét vagyok, már betakarózok
a
kabátommal.
Sándor József Benedek.
Na, akkor maradj itt bent egy kicsit, melegedj
fel. Mondjál egy kicsit híreket, és az akkor... jó lesz. És akkor...
És akkor menjek vagy,
és akkor
utána mehetsz tovább.
Vissza a hidegbe.
Ez nehéz dió. Kemény tiszta, de csináljuk.
Millás reggeli.